Lounge Rádió. A testílusod. Négy keréken. Autós magazin műsor. Aki navigál, Nyírő László. A Négy keréken autós magazin műsor támogatja a Seibiko Autoszerviz.
Nagyon kellemes késő délutánt kívánok mindenkinek, Nyírő László itt a Lounge Rádióban, és Négy keréken című ma autós műsorunkat halljátok ismételten, hiszen csütörtök van. Adásunkat a www.lanzsradio.hu oldalon keresztül hallhatjátok, illetve, hogyha látni is szeretnétek, akkor Ustream segítségével természetesen ezt is megtehetitek. Tunin alkalmazás segítségével okos telefonon szintén hallhatóak vagyunk, illetve hozzászólásaitokat és megjegyzéseiteket várjuk akár Facebookon, a Lanzsradio fanpage-en, illetve SMS falunk is működik 0630 360 5609-es számon. Mai műsorunk témája ismételten, most már sokadszorra az autóknak az egyik legkellemesebb és legszebb verziója, a tuningolása következik. Ezt fogjuk folytatni, ezt a témát ma, és a motortuningolásnak az utolsó szakaszához érkezünk. Most egy kis zene, és utána itt a Lounge Rádióban négy keréken.
Keréken. Támogatja a Seibiko Autoszerviz.
És ezen a kellemes, de kissé borongos késő délutánon még egyszer üdvözlök mindenkit. Nyírő László itt a Lounge Rádióban, és itt folytatjuk eddigi három műsorral, azt hiszem ezelőtt elkezdett tuninggal kapcsolatos, motortuninggal kapcsolatos témakörünket, és ma folytatni fogjuk, illetve remélhetőleg a végére is jutunk ennek a dolognak. Igazándiból ugye elkezdtük az egész autótuningot az elektronikákkal, belezuhantunk itt a kipufogó levegőszűrő kérdésbe, majd eljutottunk a motorig. Motormechanikában eddig beszéltünk ugye magáról a blokkról, főtengerről, annak csapágyairól, illetve a hajtókarokról. És most eljutottunk egy olyan alkatrészhez, amit még a laikusok is már hallottak róla, és nagyjából van fogalmuk, akik pedig már kicsit vágyfülőbb, illetve kicsit jobban hozzáértők, azok nagyon jól tudják, hogy az egyik legkényesebb része ez a, egy motornak, ez pedig a nagyságos dugattyú. Egy jó dugattyú aranyat ér, tehát azt tudni kell, hogy a dugattyú az gyakorlatilag a lelke lehet egy ilyen motornak, és már a gyári széria motoroknál is különösen nagy-nagy hangsúlyt fektetnek. Ez a dugattyú ugye laikus kívülállók számára azért picikét beszéljünk róla, hogy tulajdonképpen mit is csinál. Ez az az alkatrész, amelyik gyakorlatilag az égés hatására erőt vesz föl, és az égés energiát gyakorlatilag mozgás energiává alakítja olyan formán, hogy ez a dugattyú ez száguld lefele a nyomás, az óriási nagy nyomás hatására a motorblokkon belül, és ugye a hajtókar és főtengely áttétele segítségével jön létre a forgó mozgás. Tudni kell azt, hogy egy ilyen úgynevezett belső égési motor, amivel ugye általában mindannyian közlekedünk, itt az égés térben bent gyakorlatilag ilyen 1100-1200-1300 fokos hőmérséklet van, és egy iszonyatosan nagy detonációs. Azt szoktam mondani, hogy a köznyelv és általában szerint, hogy egy robbanás történik, hát igazából nem igazán robbanás, ez egy nagyon-nagyon szabályozott és nagyon-nagyon pontosan behatárolt, de nagyon gyors égési folyamat, ami itt lezajlik. És iszonyatos magas hőmérséklet van természetesen, hiszen egy detonáns égésről beszélünk. Ez az égés hirtelen nagy nyomás változással jár, és ez az óriási nagy nyomás a dugattyút elmozdítja, gyakorlatilag vertikális úton, tehát egy hosszirányú, tengelyirányú mozgásban elmozdítja, és ez a dugattyú, ahogy mozog, ez ugye az áttétellel keresztül, aztán hozza nekünk az hőnáhított forgó mozgást. Ennek a dugattyúnak óriási nagy terhelése van több különböző oldalról is. Az egyik ugye ez a hőterhelés, amiről beszéltünk, hiszen a dugattyú teteje zárja le gyakorlatilag az égésteret az egyik irányból, és a dugattyú tetején zajlik le ez a nagyfokú égés, tehát ennek a dugattyúnak mindenféleképpen ugye hőállónak kell lennie. Ugyanakkor ez a dugattyú nem lehet nehéz, hiszen ennek a dugattyúnak meglehetősen nagy sebességgel kell oda-vissza mozognia, hiszen ahhoz, hogy egy motornak a főtengelye gyakorlatilag 5-6-7 ezreket is forogjon, ahhoz ennek a dugattyúnak ugye leföl száguldani kell a hengerben, és egy nagy, nehéz tömegű dugattyút nehéz megmozgatni, utána persze nehéz kordában tartani az ő mozgását, tehát ez egy lehetőség szerint minél könnyebb anyagból kell legyen. Jól alakíthatónak, jól megmunkálhatónak kell lennie, hiszen különböző olyan bemarási és egyéb felületeknek kell rajta lennie, amelyek nagyon precíznek, nagyon pontosnak kell lennie. Aztán ott van ugye a kopás állóság, hát hiszen ez az oda-vissza történő folyamatos mozgás, ez gyakorlatilag egy óriási surlódással is jár adott esetben a hengerfal és a dugattyú egymással való találkozásánál. Jó, hogy ott van olaj, meg légrés, meg mindenféle egyebek, de azért mindig találkoznak egymással a fémek, tehát gyakorlatilag a dugattyúnak egy nagy mértékű kópásállóságúnak is kell lennie. És hát erre gyakorlatilag mind a mai napig ugye a nagy tömegben és a nagy mennyiségben aránylag olcsón előállítható anyagok közül ugye az alumíniumnak bizonyos ötvözetei, bizonyos speciális ötvözetei felelnek meg a legjobban. Vannak speciális anyagú dugattyúk is, tehát kerámia, meg mind egymás, de ez nagyon-nagyon nem jellemző, egyrészt az ára miatt, másrészt pedig a nehéz kezelhetősége miatt. A döntő többség, gyakorlatilag 90% a motoroknál, amik dugattyús motor, ott bizonyos alumínium ötvözetekből készülnek ezek a dugattyúk. Azt tudni kell, ugye, hogy hát átlagos utcai autókból induljunk ki először, ott nyilvánvaló olyan megoldást kell a gyáraknak találniuk, ami aránylag árban egy elfogadható, nem drágítja meg nagyon az autót, de mégis ezekkel a tulajdonságokkal rendelkezik. Itt találnak egy észszerű kompromisszumot. Ugye ma már a motoroknál azért nincsen óriási nagy túlméretezés a mechanikákban, tehát azért igyekeznek amennyire lehet spórolni az anyagokkal, de gyakorlatilag azért egy 20-25%-os túlterhelési értékkel tervezik ezeket a dugattyúkat, így szerelik össze a motorokat, és ezek remek jól működnek adott esetben. Aztán ugye jövünk mi, okosan, ügyesen tuningolás, és akkor itt jön az a kérdés, hogy meddig jó a gyári dugattyú, és mikortól nem jó a gyári dugattyú. Na most ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, ugye eleve minden, ami a motoron belül van lényeges, de itt van egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit tudni kell, ugye beszéltünk már, itt említettem többször is, hogy el kell tudjuk dönteni, hogy milyen motorunk lesz, és mi lesz a végcél. Hát ennek megfelelően kell a dugattyúhoz hozzányúlni, ennek megfelelően kell a dugattyúval foglalkozni. Úgyhogy itt folytatjuk tovább, most egy kis zene, és aztán jön a dugattyú.
négy keréken. Támogatja a Szelvikó Autószerviz.
És még mindig itt vagyunk a csütörtöki négy keréken című műsorunkkal. Itt a Lanzs Rádióban Nyírő László vagyok. És jó szokásunknak, jó szokásunkhoz híven csicsergünk arról, hogy gyakorlatilag az autónkat hogy tudnánk jobbá, szebbé, ügyesebbé, erősebbé tenni. És az utóbbi idők témája ugye a tuning, a motortuning, és a motortuningon belül jelen pillanatban a dugattyúknál tartunk. Nos, térjünk egy picit részletesebben vissza erre a dugattyú dologra, mert nagyon-nagyon sokan azért nincsenek igazándiból tisztában azzal, hogy amikor a tuningba belecsapnak, akkor ez a dugattyú dologot végig is hogy kezeljék, mit kell itt figyelembe venni egyáltalán. Ami nagyon-nagyon fontos dolog, ugye, hogy azért azt tudni kell, hogy ez a motor mire készül, milyen igénybevételre készül, hogy fogjuk ezt használni. Más az dolog, hogyha a versenyre készítünk egy most motort, más az, hogyha utcai használatra készítjük, más az, hogyha egy gyorsulási jellegű autót akarunk, ha turbos motort csinálunk, ha szívómotoros, tehát mind befolyásolja azt, hogy nekünk milyen dugattyúra van szükségünk. Igazából az alaptétel az, hogy egy olyan dugattyút kell választanunk, amennyiben a széria dugattyú már belátásunk szerint nem fogja kibírni a várható teljesítményt, várható igénybevételt. Egy bizonyos úgynevezett kovácsolt, kézikovácsolt dugattyút kell ilyenkor választani. Hát ebben aztán persze őrületesen nagy szélsőségek és őrületesen nagy választék van. A lényeg az, hogy egy ilyen kézikovácsolt dugattyúnak olyan anyaga van, és olyan megmunkálás és olyan kovácsolási technológián esett át, hogy gyakorlatilag a széria dugattyúnál jóval nagyobb terheléseket képes elviselni. Olyan kezelést, hőkezelést és olyan megmunkálást kap, ami kimondottan speciális igényeknek is megfelel adott esetben. Abból soha nincsen baj, hogyha nagyobb teherviselő képességű dugattyút szerelünk be egy motorban, mint ami várható terhelése lesz a motornak. Ugye az ellenkezője természetesen abszolút nem kívánatos és nem jó. Ami nagyon fontos dolog, ugye, hogy a dugattyú kiválasztásánál ez tudnunk kell, hogy a kovácsolt dugattyúknak más a hőtágulása, mint a gyári dugattyúknak, ezért minden gyártó megadja nagyon pontosan azt, hogy milyen illesztéssel kell a gépműhelyben megcsinálni a hengerfalát, a hengerpalástot és a dugattyút egymáshoz viszonyítva. És abban az esetben, hogyha erre a mérettáblázatra hagyatkozunk, akkor azt fogja tudni a rendszer, amit gyárilag ígérnek tőle. Aztán persze tőle lehet adott esetben eltérni, de az mindig a különböző tapasztalatok és a különböző egyéni elvárásoknak megfelelően kell választani, ugyanis azért azt tudni kell, hogy amíg egy kovácsolt dugattyú nem tágult meg annyira, hogy rendesen kitöltse a hengert, addig bizony azért ott olyan rések keletkeznek, ahol egy kicsikét nagyobb olajveszteség lehet, tehát megnőhet az olajfogyasztás a motornak, hidegen kopog egy ilyen kovácsolt dugattyús motor, amíg meg nem tágul a dugattyú, addig kalimpál össze-vissza. Tehát vannak azért ilyen dolgok, tehát nincs mesét, mert a versenytechnika irányába megyünk elég erőteljesen, ha már egy motorba dugattyút cserélünk. Tehát azt tudni kell, hogy így magunkkal, meg magunknak megvesszük azt az opciót is, hogy úgy fog viselkedni az autónk, mint egy versenyautó. Zajosabb lesz egy kicsikét, stb. Hát körülbelül ennyit a dugattyúról, aztán persze nyilvánvalóan valakinek valami mérehatóbb, részletesebb kérdése van ez ügyben, akkor állok elébe, de én azt gondolom, hogy ugye első nekifutásra laikusan körülbelül egy dugattyúról ennyit érdemes tudni, vagy ennyit illik tudni. Hát aztán a dugattyúm természetesen vannak az úgynevezett dugattyú gyűrűk, amik igazából pontosan fémesen találkoznak a hengerfalával, és meghatározzák az egész motornak a tömítettségét, vagy a dugattyúnak a hengerhez való tömítettségét. Ez ugyanúgy a dugattyúval együtt kezelendő, mind méretben, mind különböző anyagaiban együtt kezelendő ügylet. Ez mind nagyon pontos, fontos szakmai szempontok alapján kezelendő ügylet, úgyhogy ezt amatőr módon nem nagyon érdemes vele foglalkozni. Abban az esetben, hogy ha igazából komoly nagy teljesítményű motort csinálunk, ugye akkor nagyon sokszor előfordul, hogy a széria motornak a hengerfej csavarjait ajánlatos kicserélni, főleg akkor, hogyha nem tőcsavaros, hanem normál csavarosak ezek a motorok. Meg kell mindenféleképpen azt tudni, ugye, hogy először is ugye a gyár mit ír, mit ígér ezekről a hengerfej rögzítő csavarokról, de amennyiben növeljük az autó, mondjuk egy turmos motor esetében, vagy egy kompresszoros motor esetében a nyomásokat, akkor természetesen mindenféleképpen olyan csavarokat kell használni, amik a megnövekedett nyomásnak is ellenállnak, és rugalmasan rögzítik a hengerfejünket. De ezt szokták mondani ilyenkor, hogy megtőcsavarozzuk a motor, tehát vagy speciális olyan csavarokat teszünk, amik lényegesen nagyobb nyomatékra meghúzható, illetve a hőmérséklet és a hőváltozásokra sokkal kevésbé reagál, és feszesen tartja nekünk a hengerfejet előfeszítve, hogy mikor változó nagy terhelések vannak, vagy nagy hőterhelések vannak, akkor se történjen esetleg egy tömítetlenségi probléma, tehát ne menjen tönkre magyarul a hengerfejtömítés. Hát aztán nagyon röviden még mindjárt beszélünk a motornak a egyéb olyan jellegű mechanikai átalakításairól, ami már gyakorlatilag nagyon-nagyon vált dolog, ezeket érintőlegesen veszük, csak hiszen azért mi általában arról beszélünk, amit a laikusokat is érdekelhet, és ami esetleg előfordulhat ott is. Most megint ismét zenélünk egy kicsit, és folytatjuk négy keréken.
Négy keréken. Támogatja a Szeibiko Autószerviz.
Na kérem szépen, akkor Dombok felett felhők alatt mindenkit üdvözlök, aki bennünket hallgat most a Lanzs Rádióban itt négy keréken, és hajlandó egy kicsikét belebonyolodni az autójának, motorjának tuningolásával kapcsolatos dolgokba. Megígérem, hogy most már nagyon-nagyon sok ilyen elvon dologról azért nem fogunk beszélni. Még egy kör van azért itt a motoron belül, amit mindenféleképpen érdemes kicsikét megbeszélni, ez pedig nem más, mint ez a hengerfejének a portalása. Erről biztos, hogy hallottak már nagyon sokan azért, akik úgy közelebb vannak az autókhoz, de nem nagyon tudják, az emberek többség nem nagyon tudja, hogy mit is jelent ez tulajdonképpen. A gyárilag elkészített motorok és hengerfejeknél gyakorlatilag minden rés, minden felület egy optimális méretre meg van csinálva. de azért a gyári technológia általában úgy van beállítva, hogy lehetőség szerint úgy költséghatékony legyen, tehát azért nagyon extra dolgokban nem nagyon mennek bele a széria autóknál. Minden úgy működjön, ahogy elő van írva, garantáltan, klasszul, jól, de a bizonyos finomságok azért az általában gyárilag elmaradnak már. Azok a fajta dolgok, amivel többlet munkával, többlet gépmunkával vagy kézi munkával lehetne még a dolgok hatásfokán javítani. Igazándóból nem cél az ott. Tehát ott, amit az autó tud, az egy különböző gépileg automatizált dolgoknál meg lehet oldani, de utána aztán ők ebben nem bonyolódnak bele. Na, amikor a tuningról beszélünk, akkor gyakorlatilag ez egy nagyon-nagyon fontos része tud lenni a tuningnak, hogy ezeket az elnagyolt, vagy csak körülbelüli értékekre behozott különböző méreteket, egyebeket lepontosítsuk. Mit értek ez alatt? Ugye jön-megy a kipufogó gáz, a levegő a hengerfejen belül, és különböző járatok vannak, amik a szelepekhez, illetve a szelepektől vezetik el a levegőt, illetve az égésterméket. Na most ezek a járatok, ezek ugye, mivel öntvényekről beszélünk, valami öntvény hengerfejekről beszélünk, ezek azért az öntvény belső felületének az érdességét megtartják, mert hiszen olyan mennyiségű levegő szaladgál jobbra, hogy azt a kívánt teljesítményt, áramlási sebességet maximálisan tudja a rendszer, amire gyárilag szükség van. De mi azt mondjuk, hogy most mi egy nagyon precíz klassz dolgot akarunk csinálni, és akkor elkezdjük ezeket a felületi egyenetlenségeket kvázi kicsiszolni, kipolírozni egyrészt. Másrészt pedig a különböző csatlakozó alkatrészek, kipufogócsong, szívócsongnak is ugye vannak a beömlő és kiömlő furatai, illetve azok a lukak, amik csatlakoznak ezekhez a járatokhoz a hengerfejnél, és bizony, ha megnézzük, akkor abszolút módon különbségek vannak a különböző átmérő keresztmetszetek között, és átfedések vannak, tehát az egyik másik kisebb, nagyobb, és ezért gyakorlatilag lépcsők keletkeznek a levegő, illetve a gáz útjába. Na most ezeket az átmeneteket lehet nagyon szépen ügyes kis kézi munkával kidolgozni, úgyhogy gyakorlatilag a gáz egy teljesen sima csövön, akadálymentesen tudjon menni. Nyilvánvaló, hogyha akadálymentesen megy a levegő vagy a gáz, akkor annak a sebessége nagyobb lehet, és ezzel már is javítottunk lényegesen a motornak hatásfokán. Különösen élvényes ez a szívómotoros autóknál, illetve a szívómotoroknál, ahol ugye nagyon-nagyon fontos, hogy mennyi levegőt tud beszívni a motor, és azt a levegőt utána milyen gyorsan tudja kipufogó gázként kitolni magába, hogy jöjjön az újabb fröccs. Tehát gyakorlatilag azoknál a szívómotoroknál, amiket tuningunk, nagyon sokat számít, és fordulatszámot szeretnénk növelni, magasabb fordulatszámnál nagyobb sebességű gázcsere kell, tehát hadd menjen minél gyorsabban a levegő és a kipufogó gáz kifele-befele, ezért van az, hogy gyakorlatilag polírozzák a csöveket, illetve portolják ezeket a keresztmetszeteket. Feltöltött motoroknál ennek kevésbé van jelentősége, akkor van igazából, amikor már olyan szintre emelkedett a feltöltött motornak a tuningja, amikor már tényleg ezek a nagyon apróságok is még számíthatnak, illetve egy nagyon fontos dolgon tudni kell a feltöltő motoros autósoknak, hogy addig, amíg a turbo feltöltő, ugye mert itt elsősorban a turbosokról beszélünk most, míg a turbofeltöltő nem kezd eldolgozni, addig szívómotorként dolgozik a motorunk. Na most azt tudni kell, hogy a turbomotoros technológiának és technikának egy alapvető kritériuma az, hogy a turbos motornak aránylag alacsony a kompressziója. Na most addig, amíg nem dolgozik a turbofeltöltő és szívómotorként dolgozik ez a motor, addig nagyon ócskán viselkedik szegényként. Hát hiszen szívómotornak nem jön, mert szívómotornak pont magas kompressziójának kell lenni. Természetesen vannak aztán már magas kompressziós turbos motorok is, de nem ez a jellemző. Ilyenre meg lehet csinálni egy turbos motort adott esetben, megfelelő mennyiségű időpénz és energia befektetésével, de az átlagos dolog az nem az. Az átlagos dolog az az, hogy egy turbofeltöltős üzem alatt szívómotorként dolgozik, és ott kevés. Na most, ha ezt akarjuk javítani, ezt a hatásfokot, és ezeken a dolgokon akarunk, akkor ha már egyszer szét van szedve a motor úgyis, akkor érdemes ezeket a polírozásokat és portolásokat megcsinálni, mert ezzel a dolognak a hatásfokát lehet javítani. És akkor ezzel együtt mindjárt eljutottunk ugye a kompresszió növelés című dologhoz is, amikor is ugye megint ott tartunk ugye a szívómotoros autónál elsősorban, hogy mivel tudjuk a szívómotor erejét növelni, nyilván a fordulatszámmal és a kompresszió megnövelése. A kompresszió gyakorlatilag nagyon-nagyon egyszerűsítve, megfogalmazva, a motorban belül lévő sűrítésről beszélünk, egy viszonyszámról beszélünk, és ezt meg lehet növelni adott esetben. Hát ennek a megnövelése is, ennek az átalakítása, ez bizony megint egy nagyon komoly szakértelmet és elméleti felkészültséget igényel, úgyhogy ebbe házilagosan nem igen lehet bele maszatolni. No, most megint zenélünk egy kicsit, és utána jövünk tovább itt a Lanzson négy keréken.
Everybody wants to be somebody. Everybody wants to be somebody. Everybody wants to be somebody. Everybody
Négy keréken. Támogatja a Seybiko Autószerviz.
No kérem szépen, akkor folytassuk tovább, tehát motortuningolásról beszélünk, és a motortuningolásnál eljutottunk gyakorlatilag most már azért a kicsit a perifériás dolgokra, tehát a motornak már a belső forgatyús művén túl vagyunk. Hát van egy nagyon-nagyon fontos alkatrész, amiről megint csak úgy mindenki tud, legalábbis hallott már róla, de igazából nagyon sok részletet, nagyon sok komoly dolgot nem tudnak, és bizony elég nagy csapdákat rejt ez a dolog, mert bizony már találkoztam többször olyan ügyféllel, akinek gond nélkül ilyen kicsit felületes ismeretekkel rendelkező szakmabeliek mondták, hogy figyelj, minden rendben, állati jó lesz, és nagyon klassz lesz, és nagyon egy vezérműtengely kell bele. Na hát ez a vezérműtengely, picikét essünk ebbe bele, mert ez egy nagyon-nagyon lényeges alkatrésze a motorunknak, és hát azért önmagában viszont nem üdvözítő. Tehát mint általában semmi sem, hát így a vezérműtengely sem. Amit tudni kell a vezérműtengelyről, hogy most persze sokféle ága-boga van a dolognak, csak az alapokról beszélünk, hogy mégis azért laikus módon is nagyjából lehessen tudni. Hogy ahhoz, hogy a motorba bekerüljön a levegő, illetve üzemanyag keverék, és kijön a kipufogó gáz, hengerfejben szelepek vannak, amik mozognak le föl, és ezek beengedik megfelelő időpontban a megfelelő keveréket, illetve megfelelő időpontban kinyitnak, és akkor távozik az égés termék a motorból. Na ezeknek a szelepeknek a mozgását ez a vezérműtengely nevezetű alkatrész oldja meg, ő különböző ilyen kis bütykök vannak rajta, és ahogy forró körbe ez a vezérműtengely, ezek a bütykök nyomogatják a szelepeket le föl, és akkor ezáltal, mivel ez megfelelő módon van ugye kitalálva, hogy milyen ritmusban, milyen ütemben, milyen szög alatt forogjanak ezek a bütykök, ennek megfelelően a motor kiszolgálja megfelelő friss levegő benzinkeverékkel, illetve távozik a kipufogógáz. Most ez a vezérműtengely, ez eredendően a motorhoz borzalmas pontosan és nagyon precízen ki van találva, hogy ezeknek a bütyköknek hol kell állniuk, milyen sebességgel kell majd, hogy lenyomják a szelepet, tehát hogy milyen lesz a profiljuk, mennyit kell a szelepen lenyomni, tehát mennyi lesz a magassága. Ez nagyon ki van találva, ez minden motornak a saját karakterét nagyon alaposan meghatároz egy ilyen vezérműtengelynek a bütyök szerkezet és a bütyök geometriája. Na most itt vannak aztán ugye ezek a lehetőségek, hogy úgynevezett tuning vezérműtengely, ami ezt az egész vezérlést, ezt a szelep vezérlést ugye más módon fogja, más geometriával fogja megoldani, mint ahogy gyárilag ki van találva. És tény és való, egy jó vezérműtengelyen csodákat lehet azért tenni alapjaiban, csak azt nem szabad elfelejteni, hogy onnantól kezdve a többi kiszolgáló berendezést is ehhez hozzá kellene azért valahogy idomítani, mert ha megváltoztatjuk a hengerben gyakorlatilag az úgynevezett gáztöltés cserét, annak az idejét, sebességét, mennyiségét, hát akkor az oda a megfelelő mennyiségű levegőnek, üzemanyagnak, mindennek meg kell lenni. Tehát ez gyakorlatilag önmagában csak egy vezérműtengely, az nem segít. Sőt, adott esetben még ronthat is ezen a dolgon. A vezérléssel kapcsolatosan ugye van még egyfajta megoldás, hát én megmondom őszintén, nagyon nem vagyok híve, ugye azt mondják, hogy a vezérlést el kell hangolni, tehát gyakorlatilag az, hogy a vezérműtengelynek milyen bütykei vannak, azt elfogadjuk, jó, ez egy olyan vezérműtengely, ennek már megfelelőek a bütykei, megfelelő sebessége, a gáztöltés cseréje, és minden jó, de magát ezt a vezérlést, tehát amivel berendezéssel hajtjuk ezt a tengelyt, ott gyakorlatilag a főtengely, ez a motor főtengelyéhez képest, hiszen az hajtja egy áttételen keresztül a vezérműtengelyt, el kell egy picit hangolni, hogy még a szelepnyitási időkön még tudjunk változtatni. Hát megint csak ott tartunk, hogy ehhez már irdatlan módon kell érteni, tehát ezt csak úgy amatőr módon, vagy majd kitaláljuk módon nem lehet. Van ugyanis ennek egy óriási buktatója, és bizony találkoztunk már ilyennel, amikor hát ipari tanuló fiúk, akik már úgy gondolták, hogy értenek ez a dologhoz, hiszen már olvasták az autószerkezettan könyvbe, nekiálltak, és kitalálták, hogy majd ők most elállítják a vezérlést az Opel-emmel, hogy az mennyivel jobb lesz majd akkor. Tudni kell, hogy bizonyos Opel modelleknél ugye a vezérmű tengelynek a meghajtó kereke, az nincs is fixen rögzítve a tengelyen, hanem az a csavar, amelyik középen rögzíti, az a csavar tolja rá teljesen a kereket a tengelyre, de nincs megvezetve, tehát nincsen stift, meg ék, meg egyéb ilyen mechanikusan fixáló berendezés. A kereket egy megfelelő mérőórás összeszerelés esetén tesszük egy megfelelő pozícióba, ott a csavart meghúzzuk, és akkor mindenki nagyon boldog, szépen működik. Na most, hogy kitalálták, hogy semmi, el kell állítani egy kicsit a tengelyhez a kereket, föllazították ezt a csavart, szépen elállították a kereket, gondolomra, ők valamilyen elvvel kitalálták ezt az egész dolgot, meghúzták a csavart, na most milyen állat, jó lesz, puff, indítás, na most mi történt, természetesen olyan irányba állították el ezt a szerencsétlen vezérmű kereket, hogy gyakorlatilag még nem zárt be a szelep, de már megérkezett a dugattyú, és olyat odavert neki, mint a szél. Mi történik, ugye elgörbül a szelep, adott esetben sérül a dugattyú, és halál az egész, lehet szétszedni az egész motort. Hát nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ha egyszer valaki hozzányúl egy vezérléshez, és ez egy vezérmű szícserénél is még gyakorlatilag érvényes lehet, aki egy vezérlés, egy motorvezérléshez hozzá, az értsen is hozzá, mert egy vezérlés elrakással, egy vezérlés módosítása, vagy egy rossz vezérlés felszerelése gyakorlatilag tönkre lehet tenni egy motort egy életre. És iszonyatos költségekbe tudjuk keverni magunkat, tehát nagyon-nagyon fontos dolog most visszatérve a tuningtól csak az átlagos dolog, hogy még amikor egy vezérlés csere van egy autón, akkor is bizony, aki még ilyet nem csinált, aki nem tudja pontosan hogyan legyen, miként legyen, az ha egy mód van rá, ne nagyon maszataljon bele, mert valami horrorisztikus kárt lehet csinálni. No, megint zenélünk, és utána folytatjuk itt a Lanzson négy keréken.
Keréken. Támogatja a Seibiko Autoszerviz.
Na és most, hogy szénné tuningoltuk szegény motort itt a Lanzson négy keréken című műsorunkban. Mechanikailag gyakorlatilag most már kipolíroztuk, meg megportoltuk, meg csavarokat, meg dugattyút, meg mindent csináltunk az égvilágon. Most jön a fekete leves, hiszen gyakorlatilag attól, hogy ezt mechanikailag gyönyörű szépen megcsináltuk, és gyönyörű szépen rendbe raktuk ezt az egész dolgot, hát ez még igazából úgy működni nem fog, ahogy mi ezt szeretnénk, hiszen kismillió olyan kiszolgáló berendezés van, amit még ehhez az általunk elkészített és mechanikailag szépen megcsinált motorhoz hozzá kell hangolni, hozzá kell választani, meg kell csinálni úgy, hogy az tényleg rendben legyen. Egy nagyon érdekes kis apró szösszenet. Van egy autónk, amelyik ugye turbofeltöltős Subaru-ról beszélünk, ami már meg van tuningolva, a motor meg van csinálva, stb. És egy nagyon kellemes, jól használható dolog, de hát hozza magával természetesen azt a meglehetősen negatív ügyletet, hogy amíg a turbofeltöltő nem kezd el betölteni, addig azért meglehetősen betegesen megy ez az egész dolog. Aztán, mikor elkezd a turbofeltöltő betölteni, akkor mint akit hátba vágtak, megindul, és aztán szakad ingatja, de alatta sajnos nem az igazi. Na most az ügyfél természetesen az autót használja hétköznapi módon is, és nem mindig szeretné forgatni a világba, de hát azért mégis csak haladni kellene, és ugye egyfolytában azon megy sakkozás, hogy hogyan lehetne mégis az alsó tartományokba az autót egy kicsikét fickosabbá tenni, és ugye kitalálta, hogy hát hallott már arról, ugye, hogy kompresszor feltöltés, hiszen a kompresszorral gyakorlatilag, ahogy beindult a motor, már rögtön a alapjárattól szinte elkezd levegőt termelni ez a kompresszor berendezés, és tolja be fel a levegőt, és akkor az a levegő, ami hiányzik a motornak, ugye a turbo nélkül üzemmódban, akkor a kompresszor által megjön. Hát ez egy kis félreértés azért, tehát nem is annyira, hogy félreértés, hanem egy kicsikét, hogy mondjam, fals elképzelés. Tehát általában a kompresszoros feltöltős dolgokat a nagy többségében Amerikában használják, ott előszeretettel kompresszorozzák az autókat, hiszen a nagy V8-as szívó motorjaikat legegyszerűbben így tudják lényegesen nagyobb teljesítményre sarkalni. Kompresszorról annyit kell tudni, ez egy mechanikus légsűrítő, gyakorlatilag a motor főtengelye egy szíjon keresztül hajtja ezt a kompresszort, és a kompresszor már gyakorlatilag alacsony fordulatnál is tol levegőt befele a motornak, légfelesleges, és akkor mindenki nagyon örül. Na de amikor ezt az egészet össze akarjuk házasítani egy turbofeltöltővel, aminél a turbofeltöltő akkor is forog, amikor az a motor alacsonyabb fordulaton van, csak még nem akkora fordulatszámmal, hogy kellő mennyiségű levegő legyen, amit fel tudnánk használni. Most ebbe a rendszerbe belekeverjük a kompresszort, ami ilyenkor már nyom, és ugye különböző nyomásokkal dolgozó rendszerekről beszélünk. Egy olyan anomáliát sikerül létrehozni, ami gyakorlatilag normál utcai használatra szinte teljességgel lehetetlenség megcsinálni. Én heteket töltöttem azzal, hogy megpróbáljak ugye utána járni szakirodalomban mindenféle, hogy hogyan lehetne ezt vagy optimálisan megcsinálni, hogy kompresszoros is legyen az autó, meg turbós is legyen az autó. Hát nem mondom, hogy nincsen rá megoldás, de gyakorlatilag szinte majdnem, hogy egy autó árát bele kellene tolni az egész dologba. Tehát ez így igazából nem működik. Azt kell tudni, hogy valahol le kell tenni a boksot valamelyik rendszer mellett, és akkor lehet csinálni egy normális, homogén, és még egy megfizethető áru jó rendszer. A kettőt igazából összerakni nagyon-nagyon összvér dolog lesz belőle, nagyon egyedi dolog lesz belőle, és gyakorlatilag az utcai hétköznapi használatra szinte teljesen alkalmatlan. Vannak gyárilag természetesen erre különböző kísérletek, de hát azért gondoljuk bele, hogy most egy gyárnak ilyen dolgot előállítani a megfelelő mérnöki és kísérleti és mindenféle műszerezettségi háttérrel lényegesen egyszerűbb, és nem véletlen, hogy ezek nem terjednek el ezek a rendszerek, hiszen bonyolult, sérülékeny, rohadrága az egész. Úgyhogy döntsük el, vagy így legyen, és abból lehet egy jót csinálni mindenféleképpen. És ennyi gyakorlatilag, ennyit erről az egész ügyletről. A turbofeltöltőkkel kapcsolatosan még egy dolgot szeretnék mondani, ugye a turbofeltöltők a tuningnak szintén része, és a motorunkat, amikor megcsináljuk, és turbofeltöltős motort csinálunk, akkor ahhoz egy megfelelő karakterű, olyan turbofeltöltőt kell természetesen választani, ami ki fogja tudni szolgálni ezt a mechanikát. Megint egy különleges ügylet, és egy külön misét megér az egész dolog. A jó turbofeltöltők azok igen drágák, tehát nem érdemes különösebben kísérletezni, alaposan utána kell járni a dolognak, és utána úgy letenni a boksot valami mellett. Különböző rendszerek vannak, twin scroll, mono scroll, egyéb megoldások, amik másképp viselkednek. Ez megint tudni kell, hogy mit szeretnénk végcélként, és annak megfelelően kell megválasztani. Tehát az, amikor a zsigulira ráteszik a turbot, és akkor ez mennyire jó lesz, hát nem lesz annyira jó. Vannak egyedi megoldások, hetekig, hónapokig, évekig reszelnek emberek, próbálkoznak, akkor egyszer csak végül is működőképessé válik a dolog, mert hát hiszen egy idő után azért meg lehet azt oldani mindenképpen, de ez nem lehet semmiféle, megint egy egyedileg faragott valami, amiből az az egy van, mindenki nagyon boldog, aztán kész 600. Nem ez az igazi tuning, az az igazság, és természetesen hosszú távon nem megoldás. No, most ismételten zenélünk, és aztán egy picit átmegyünk a perifériákra és a perifériális alkértrészekre.
Attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all,
people
y'all.
People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And won't you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
Where world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering. As the youth are young, so ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on,
I don't know.
Where's the truth, y'all? Come on,
I don't know.
Where's the love, y'all?
We're killing people, dying, children hurting, even crying. When you practice what you preach, and what you turn the other cheek. Father, 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 help us.
The world on my shoulder. As I'm getting older, your people gets colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. Now ask yourself,
where is the love? Where is the love? Where is the love? Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
Sing with me, y'all.
One word, one word. We only got one word, one word. That's all we got. One word, one word. And something's wrong with it.
Yeah.
Something's wrong with it.
Yeah.
Something's wrong with the good world, world here. Yeah. We only got one word, one word. That's all we got. One.
Négy keréken. Támogatja a Szelvikó Autószerviz.
És megint itt vagyunk. Folytatjuk tovább itt a Lanzs Rádióban Négy keréken című műsorunkat. Kontortunikról beszéltünk, hát most már megfaragtunk mindent mechanikailag, amit csak meg lehetett, ugye, és a kiegészítőkről van szó. Egy nagyon-nagyon lényeges dolog, amit tudni kell mindenkinek, hogyha a motorjába belepiszkált valaki, vagy akár ő, hogy a motornak az egyik leges-leges legfontosabb dolga az, hogy megfelelő kenés legyen, az olajozás. Gyakorlatilag mihelyest elkezdtünk tuningolni, onnantól kezdve már foglalkoznunk kell azzal, hogy hogy fogjuk ezt az egész dolgot kenésügyileg megoldani. Úgyhogy gyakorlatilag az olaj kenése, a gyári olajkenő rendszer az autónak elég sokáig túlméretes és elég sokáig jó. Na most azt kell tudni, hogy vannak magasabb teljesítményű olajpumpák, vannak nagyobb teljesítményű olyan olajozó berendezések, amiket föl lehet szerelni, annélkül, hogy különösebben át kellene faragni az egész rendszert. Az a lényeg az egésznek gyakorlatilag, hogy ne essünk azért túlzásba. Ami a legfontosabb dolog, egy tuningolt motornál, amikor elkezdjük használni, akkor lehetőség szerint egy olajhőmérséklet mérőt szereljünk be a rendszerbe. Ugyanis az olajhőmérsékletéből, az olajhőmérsékletnek a változásából rengeteg tanulságot lehet leszűrni, és abból nagyon jó lehet látni, hogy a motor hogy viselkedik, jól érzi magát, nem érzi jól magát, lehet kicsit keményebben használni, nem lehet keményebben használni, tehát gyakorlatilag ez minden szempontból a motornak az üzemét, a motornak a működését abszolút korrekt módon megmutatja nekünk. Ugye nagyon sokan úgy vannak vele, hogy beindítják az autót, elindulnak vele, és utána azt mondják, hogy már fölmelegedett, már a vízhőmérő megállt, úgyhogy innentől kezdve harcoljon. Na most, akinek van egy olajhőmérője, az ilyenkor ránéz az olajhőmérő, és kiderül, hogy az olaj még csak ilyen 40-45 fok környékén jár, 50 fokos. És tudni kell, hogy egy 40-50 fokos olajjal még azt a motort beterhelni teljesen semmiféleképpen nem szabad. Tehát nagyon-nagyon lényeges dolog az, hogy ha egy mód van rá, akkor egy olajhőmérővel tudjuk kontrollálni, hogy mi újság van. Vannak speciális dolgok természetesen az olajozással kapcsolatosan, amikor úgynevezett száraz karteros motort csinálnak, amikor egy kényszerolajozás van az egész rendszerben. De igazából ez már csak nagyon speciális, tényleg versenypályákra és olyan helyre kitalált motoroknál kell, ami, ahol nagyon nagy az olajnak az elfolyás, az ellibenése, egyebek. Normál utcai használatnál, illetve utcai sport használatnál is ezek kevésbé van szükség. Ami nagyon fontos, inkább, hogy az olajszintet nézegessük, és azzal foglalkozunk, hogy az mindig rendben legyen, mert olajat tölteni a motorban mindig olcsóbb, mint motort javítani. Aztán másik dolog pedig ugye ez az olajjal kapcsolatosan, és az olajhőmérséklettel kapcsolatosan, amikor bizony előfordul, hogy egy bizonyos szintű tuning után már, akárhogy is nézzük, de melegszik az olaj, tehát túlmelegszik. Amikor 110 fok, 110-120 fok környékén jár a motorolaj, akkor már el kell gondolkozni rajta, hogy na ez így nem biztos, hogy jó lesz hosszú távon. És akkor egy olajhűtő pótlólagos beszerelése igazából a megoldás. Nagyon egyszerű dolog tulajdonképpen, nem egy olyan nagy veszedelem, mindenképpen meghálálja. Ami a nagyon lényeges, hogyha ilyen olajhűtő beszerelésre adjuk a fejünket, hogy az olajhűtő, az lehetőség szerint az olajhűtő adapter, az egy úgynevezett termosztátos rendszer legyen, tehát gyakorlatilag ne legyen állandóan nyitva az olajhűtő, mert az állandóan nyitva van, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy túl tudjuk hűteni az olajat. Egy termosztátos rendszerrel minden további nélkül ezt meg lehet oldani, és nem lesz vele semmi probléma. Szépen működik, és az olajpumpa is természetesen el tudja még nekünk kergetni az olajunkat ebben a rendszerben. Hát körülbelül a motorral kapcsolatosan most itt tartunk. Én azt gondolom, hogy a jövő heti, illetve a következő műsorokban a motorral kapcsolatosan már, ha csak nem lesznek valami komolyabb hozzászólások, akkor nem nagyon fogunk foglalkozni. Itt annyi lesz majd, hogy a különböző tartozékokat kivesézzük még majd egy kicsikét, hiszen azért a motornak az erejét át kell majd vinni valahova, mindenféleképpen foglalkozni kell vele. Tehát gyakorlatilag kuplungokról és egyéb ilyenekről. Én azt gondolnám, hogy mivel most már több elérhetőségünk is működik folyamatosan, ezért érdemes lenne esetleg kérdéseket, ilyeneket föltenni, és akkor annak megfelelően tudjuk alakítani ezt a dolgot, mert aztán ha egyszer leszállunk erről a motorolaj kérdés, vagy fel erről a motortuning kérdésre, akkor utána erre már nem nagyon akarunk visszatérni természetesen. Úgyhogy én várom mindenféleképpen a hozzászólásaitokat, akár a Facebookon, Lanz Rádió fanpage-en keresztül, akár SMS-en keresztül. Nagyon szívesen válaszolunk egyéb részletekre, de gyakorlatilag itt most már a kiegészítőkön fogunk lovagolni, és aztán utána átmegyünk természetesen egyéb autós témákba is, és tervezem előteljesen, hogy megint vendégeket fogunk hívni, és különböző egyéb témákon keresztül fogunk velük beszélgetni. Én most elbúcsúznék mindenkitől, a jövő hét csütörtök délután 6-kor fogunk legközelebb találkozni itt a Lanz Rádióban. A mai műsor előkészítésében köszönetet mondok Dan von Schulznak, Varga Tibor Balázsnak, Szájszonnak és Eddie Messznek, valamint Filimon Elődnek és Tóth Györgynek. Én mindenkinek további szép estét kívánok, mindenkinek jó rádiózást itt a Lanzon, és a jövő héten találkozunk csütörtökön megint itt 4 keréken. A Szejbikóton Nyírő László voltam, további jó szórakozást mindenkinek. Szevasztok!